Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Mára nagyjából 4000 exobolygót ismerünk, ám az első 1995-ös felfedezéséért idén két tudós, Michel Mayor asztrofizikus és Didier Queloz csillagász veheti át a fizikai Nobel-díjat. Kisel Lászlóval, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatójával beszélgettem.
Az extraszoláris bolygók, azaz a naprendszeren kívüli bolygók, azok a planéták, melyek nem a mi napunk körül keringenek, hanem más csillagok körül. Ugye az extraszolárist rövidítjük le egyszerűen exora, és akkor így lesz exabolygó, exobolygó. Ugye a lényeg, ami lényeg, hogy ennél a Nobel-díjjal elismert felfedezésnél a két svájci csillagász lépte meg elsőként azt, ami egyébként a kor csillagászatában már benne volt. Valójában ők csak az elsők voltak egy nagyobb népes társaságban, akik bejelentették egy naphoz hasonló csillag körül egy Jupiterhez hasonló bolygónak a létezését. Ugye 1995. november 23-án egy Nature cikkben történt maga a felfedezés bejelentése, és innen datáljuk az exobolygó kutatásnak a kezdeteit. Egyébként ez a Nobel-díj az exobolygókért benne volt már a levegőben, már évek óta vártuk azt, hogy Michel Mayor és Didier Queloz biztos kapni fog, de mi azt gondoltuk, hogy esetleg majd megosztva Bill Borucki-val, aki ugye a Kepler űrtávcsőnek a vezető kutatója volt, aki jó negyed évszázadig küzdött, hogy legyen egy ilyen, hát őt most kihagyták, helyette James Peebles kozmológust választották be. A dolognak a fontosságát az adja, hogy az exobolygó kutatás megmutatta azt számunkra az elmúlt negyed évszázadban, hogy a mi naprendszerünkben gyakorlatilag semmi különleges nincsen. Bolygók mindenütt vannak, más csillagok körül is, és hát az igazi nagy kérdés, hogy egyedül vagyunk-e az univerzumban. Van-e élet máshol? Kialakulhattak-e mondjuk életformák más csillagok más bolygóin? Ebben a nagy kérdésben ad nekünk egy terepet, egy színpadot az exobolygó kutatás.
Mitől különleges, mitől volt nehéz exobolygót találni 1995-ben?
A 1995-ben is és 2019-ben is azért nehéz exobolygót felfedezni, mert maguk a csillagok ugye óriási távolságokban vannak tőlünk, ezért bolygóikat nem látjuk. Csak is a csillagukra gyakorolt közvetett hatásaikon keresztül fedezhetjük fel létezésüket. Ugye Michel Mayor a nagy pontosságú Doppler-effektusos sebességmérésnek a kidolgozója volt a Genfi Obszervatórium munkatársaként. Ő egyébként a 80-as években még pulzáló változó csillagokkal foglalkozott, és hát magyar csillagászokkal is dolgozott együtt már úgy mondjuk, hogy akkor is. Tehát a lényeg az, hogy a nagyon precíz, nagyon pontos mérés, és az 51 Pegasi esetében a mérésnek az alapelve az teljesen hasonló ahhoz, mint hogy a Trafipax is megméri az autónk közeledési vagy távolodási sebességét. Tehát a Doppler-effektusnak nevezett jelenség okozza azt, hogy a csillagoknak sebessége változik, ha mondjuk így egy bolygó rángatja a gravitációs vonzerejével. Tehát egy bolygó és egy csillag, egy kettős rendszer, és a közös tömegközépont körül, ugye nem csak a bolygó kering a csillag körül, hanem a csillag is kering egy picikét a bolygó körül. Ugye ez az, amit ugye változó sebességként Mayorék kimértek először az 51 Pegasi esetében.
Hány exobolygót ismerünk most 2019-ben?
2019 végén már 4000-et meghaladta az ismert exobolygók száma, több ezer csillag körül, több mint 4000 bolygó. Rettenetesen változatos bolygókat ismerünk más csillagok körül. Ugye az 51 Pegasi B az egy nagyon különleges típusnak az első példája, amit úgy hívunk, hogy Jupiterek. Ugye a naprendszerünkben a Jupiter nagy távolságban 11 év alatt járja körbe a napot, a forró Jupiterek pedig jellemzően 1-2-3 nap alatt járják körbe. Az 51 Pegasinak a felszínén, ha állnák, akkor az égnek egy nagy részét kitakarná a fényes csillag, több ezer fokos hőmérséklet van, és hát igazából, ha jól emlékszem, 1,7 nap egy esztendő. Tehát pontosan ezt teszi egyébként lehetővé, ez a nagy közelség és rövid keringési periódus, hogy könnyen, relatíve könnyen fel lehetett fedezni. Az elsőként felfedezett exobolygók szinte mindegyike forró Jupiter típusú gázóriás volt, amely közel kering a csillagához. Aztán később a még érzékenyebb, még precízebb mérések tették lehetővé, hogy kőzet bolygókat is felfedezzünk, de megint csak közvetett hatásokon keresztül. Ugye nem csak a csillagot képes megmozgatni egy bolygó, hanem ha szerencsés módon éppen a Földről nézve átvonul a csillaga előtt, mondhatjuk úgy is, hogy naprendszeren kívüli napfogyatkozás történik, akkor ugye a bolygó picin sötét korongja elhalványít, kitakar egy picikét a csillag korongjából, és ennek eredményeképp elhalványodik a csillag. Ez az effektus. Ehhez nagyon-nagyon pontosan kell fényességet mérni. És a 2000-es években az igazán nagy fejlődés, a 4000 exobolygót, az nagy részt a Kepler űrtávcsőnek köszönhetjük, ami ezt a nagyon pontos fényességmérést valósította meg 2009 és 2018 között.
Az idei fizikai Nobel-díj harmadik díjazottja James Peebles, akinek fizikai kozmológiai eredményei a kutatási terület egészét gazdagították, és lefektették az alapjait a kozmológia átalakulásának. Elméleti munkássága az alapja a világegyetemről alkotott jelenlegi elgondolásoknak. Frey Zsolttal, az ELTE TTK Fizikai Intézet Atomfizikai Tanszék Intézet igazgatójával beszélgettem.
Jim Peeblesről van szó, aki a Princeton Egyetem professzora, most már 84 éves és emeritus. Ő volt az Albert Einstein professzora a tudományoknak, amíg aktívan dolgozott, és hát ő igazából kozmológiával foglalkozott, és nagyon alapvető hozzájárulásokat tett már a 60-as évek óta folyamatosan. A kozmológiát azt úgy kell elképzelni, így definiáljuk egész pontosan, hogy az univerzum keletkezésének és a fejlődésének a tudománya. Igazából a 20. században tettünk olyan megfigyeléseket a 20-as években, illetve az egyiket 1965-ben, ami részben Peebleshez is köthető, ami alapján kialakult az úgynevezett ősrobbanás elmélet, amiről ugye gondolom minden rádióhallgató hallott, hogy azt gondoljuk ma az univerzumunkról, hogy körülbelül 14 milliárd évvel ezelőtt kezdett el tágulni és hűlni az univerzumnak az a ma általunk látható része, amiben élünk és amit tapasztalunk.
Egy 14 milliárd évvel ezelőtti eseményről lehet bármi bizonyítékot találni, vagy ez pusztán elméleti kutatás?
A 20. században igazából volt három nagy kísérleti bizonyíték, amire alapozható ez az elmélet. Az egyik az, hogy Edwin Hubble, amerikai csillagász a 20-as években meg tudta mérni a legközelebbi galaxisoknak a távolságát, és ismerve ezeknek a távolodási sebességét, azt már egy kicsit korábban is tudtuk, rájött arra, hogy a távolodási sebesség az arányos a távolsággal. Minél távolabb van valami, annál nagyobb sebességgel távolodik tőlünk. Ez pontosan olyan, mint egy rétes tészta. Ha rászorom a mazsolákat, és én ráülök az egyik mazsolára, nyújtjuk ezt a tésztát, akkor a közelebbi mazsolák egy kicsit lassan, távolabbi mazsolák gyorsabban távolodnak tőlem. Mintha nyúlna, tágulna az univerzum, úgy néz ki ez a kép. Ez volt az első kísérleti bizonyíték. Peebles, aki elméleti munkát végzett, az kiszámolta, hogy megfelelően hűlnie is kell egy ilyen gyorsan táguló univerzumnak, és azt is kiszámolta, hogy kell legyen egy foton háttér. Kozmikus háttérsugárzásnak nevezzük ezt, nagyon hideg, körülbelül 3 Kelvin fokos fotonok, ki kell, hogy töltsék az univerzumot, ami ennek az ősrobbanásnak, a tágulásnak a korai szakaszából maradt hátra. És két tudós, akik rádiótávcsővel, vagy hát igazából rádiolokátorokkal akkor az űrkutatás hajnalán az eget kémlelték, és igazából a műholdakkal próbáltak rádiókapcsolatot teremteni, Arno Penzias és Robert Wilson észrevették, hogy van ez a háttérzavar, akár merre is fordítják az égre a rádiolokátoraikat, és Peebles, akivel találkoztak, a közelükben dolgozott, tudta, hogy van egy ilyen elméleti jóslat, és ketten együtt, vagyis hát hárman együtt jöttek rá, hogy jé, hát ti a rádiolokátorokkal igazából ezt az általunk megjósolt háttérsugárzást találtátok meg. Ez egy újabb fontos kísérleti bizonyíték annak, hogy ez az ősrobbanás elmélet igaz. És így kapcsolódik Peebles elméleti munkássága ez a kísérleti eredményhez.
Valóban átformálta a kozmoszról alkotott elképzeléseinket?
Hát ahhoz képest, hogy ugye mindig gondolkoztunk azon, hogy a kozmosz hogyan nézhet ki, és hogyan működhet, és ezt nem nagyon pontosan tudtuk a 20. század előtt. A 20. században folyamatosan kifejlődött ez az elmélet, és igen, tehát egy primitív feltételezés az, hogy végtelen kiterjedésű, végtelen idejű, statikus, tehát nem tágul, nem szűkül, nem mozog a tér körülöttünk. Ehhez a primitív képhez képest ez egy bonyolultabb és egy modernebb elmélet, ami mondom az elmélet és a kísérleti bizonyítékok alapján alakult így a 20. században. Ha lehet mondani, akkor ez tényleg átformálta. Nem egy egyszerű szerkezete van az univerzumunknak, ma már úgy gondoljuk.
A másik két tudóssal kapcsolatban Kisel László azt mondta, hogy már várható volt az, hogy előbb-utóbb Nobel-díjat kapnak. Mi a helyzet James Peebles-el? Az ő esetében is várható volt ez a szakemberek szerint?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert én magam Princetonban tanultam, 90 és 94 között ott csináltam asztrofizikával a PhD fokozatomat, és ő már akkor is egy nagyon híres ember volt, és mindenki úgy tekintett rá, mint a kozmológia, az elméleti kozmológia egyik atyára. Három fontos tankönyvet is írt, szinte mindenki ebből tanult, tehát el tudom képzelni, nem vagyok annyira közel ez a témához, én meg tudjam, mit én, hogy ki a legesélyesebb egyik vagy másik évben a Nobel-díjra, de egyáltalán nem meglepő ez a név. Peebles nem csak az ősrobbanás elméletéhez járult hozzá, hanem ahhoz, hogy van sötét anyag, meg sötét energia, folyamatos, hosszú évtizedeken keresztül végzett elméleti munkával járult hozzá ennek a kozmológiának nevezett elméletnek a fejlődéséhez.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.